Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek ígéjét a Krónikák első könyvéből olvasom, Krónikák első könyve 19. részéből. Így hangzik a megnevezett helyen, Krónikák első könyve 19. részében Istennek írott igéje. Történt azután, hogy meghalt Náhás, az Ammóniak királya, és utána fia lett a király. Dávid így gondolkodott: szeretettel bánok Hánunnal, Náhás fiával, mert az ő apja is szeretettel bánt velem. Ezért Dávid követeket küldött, hogy megvigasztalják apja halála miatt. Amikor megérkeztek, Dávid szolgái az Ammóniak országába Hánunhoz, hogy megvigasztalják, ezt mondták az Ammóniak vezérei Hánunnak: azt hiszed, apádat akarja megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért jöttek ide a szolgák, hogy kifülkészék, kikémleljék, s feldúlják az országot. Elfogadta azért Hánun Dávid szolgáit, megnyíratta őket, ruhájuk felét fenekükig levágatta, s visszaküldte őket. Ezek elmentek, de amikor jelentették Dávidnak, hogy mi történt az embereivel, eléjük küldött, s mivel igen csúfáltették azokat az embereket, ezt parancsolta nekik a király: maradjatok Jerikóban, amíg meg nem nő a szakállatok, akkor térjetek vissza. Amikor látták az Ammóniak, hogy meggyűlöltették magukat Dáviddal, elküldtek Hánun és az Ammon fiai 1000 talentum ezüstöt Arám-Naharaimba, Aram-Maakába és Cóbába, hogy harci kocsikat és lovakat fogadjanak zsoldjukba. Zsoldjukba fogadtak 32 000 harci kocsit, és Maaká királyát is hadi népével együtt. Ezek megérkeztek és tábort ütöttek Médebá előtt. Az Ammóniak is összegyűltek városaikból, és hadba vonultak. Amint ezt meghallotta Dávid, elküldte Joábot egy egész sereggel, a legvitézebbekkel. Kivonultak az Ammóniak is, és csatarendbe álltak a város bejáratánál. A királyok pedig, akik segítségére jöttek, külön álltak fel a mezőn. Joáb látta, hogy elől is, hátul is támadás fenyegeti, ezért kiválogatta egész Izrael színejavát, s csatarendbe állította őket az arámokkal szemben. A hadinép maradékát pedig testvérének, Abisajnak a vezetésére bízta, és ezek az Ammóniakkal szemben álltak csatarendbe. Ezt mondta: ha az arámok erősebbek lesznek nálam, jöjj segítségemre. Ha pedig az Ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én segítek neked. Légy erős! Szedjük össze az erőnket népünkért és Istenünk városaiért. Az Úr pedig tegye, amit jónak lát. Akkor Joáb rohamra indult hadi népével az arámok ellen, és azok megfutamodtak előtte. Amikor az Ammóniak látták, hogy az arámok futnak, ők is megfutamodtak Joáb testvére Abisaj előtt, és bementek a városba. Joáb pedig Jeruzsálembe ment. Amikor az arámok látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, követeket küldtek, és fölvonultatták a folyamon túli arámokat, Sófák Hadadézer hadseregének a parancsnoka állt az élükön. Jelentették ezt Dávidnak, aki összegyűjtötte egész Izraelt, átkelt a Jordánon, megérkezett hozzájuk, s felsorakozott velük szembe. Csatarendbe állt Dávid az arámokkal szemben, s ők megütköztek vele. De megfutamodtak az arámok Izrael előtt, s megölt Dávid az arámok közül 7000 harci kocsin küzdő embert, s 40 000 gyalogost. Sófakot, a hadsereg parancsnokát is megölte. Amikor látták Hadadézer szolgái, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, békét kötöttek Dáviddal, és szolgáltak neki. Ezután az arámok nem voltak többé hajlandók segíteni az Ammóniakat. ebben a felolvasott hosszabb igerészben Joáb hadvezérnek van egy bátorító mondata, amit hangsúlyosan szeretnék, mint az ige központi üzenetét felolvasni újra, a Károli fordítás szerint. A 13. versben így hangzik: légy erős, sőt legyünk bátrak mindnyájan a mi népünkért és a mi Istenünk városaiért. Az Úr pedig cselekedje azt, ami neki tetszik. Amikor többen is beszélgettek velem az utóbbi napokban, országunkért aggódva, akkor Isten eszembe juttatta ezt az ige szakaszt, ami számomra a 2002-es esztendő egyik fontos alapigévé vált. Az esztendő végén 2001-ben napi csendességében szólított meg Isten. Azért az egyszerű okért, mert úgy hiszem, ennek az igének a fényében világosan látható, hogy mi az, amit Isten gyermekétől elvár, Isten nehéz helyzetekben, mi az, amiben bízhat, reménykedhet, és mi az, amit figyelembe kell vennie akkor is, hogyha olyan helyzetbe kerül ő maga, vagy valaki más, ami esetleg nem tetszik neki, vagy kedvezőtlennek ítéli. Nagyon egyszerűen ma este vizsgáljuk meg azt együtt, hogy mit jelent, amikor Isten népe erőfeletti harcot kell vívjon az ellenséggel szemben, lelki értelemben, és milyen bátorítás hangzik el Isten ígéjében, a tekintetben, hogy Isten hogyan ad erőt népének, hogyan meríthetünk erőt, és ez milyen cselekvése indíthat bennünket. Az új fordítás feliratozva úgy hozza, hogy Dávid király harcai közé tartozik itt a 19. részben leírott ammóniakkal és arámokkal vívott harca. Mint kiderült a felolvasásból, Dávid együttérzését és vigasztalását akarta kifejezni az ifjú királynak apja halála miatt. Annak a tanácsosai azonban félrevezették őt, és ezért nagyon súlyos gyalázattal illette Dávid követeit. Gonosszal fizetett a jóért, és midőn kiderült hibája, ahelyett, hogy diplomáciai úton rendezte volna a dolgot, bocsánatot kért volna, zsoldosokat fogadott, hogy így együttes erővel támadja meg Izraelt. 1000 talentum ezüstöt küldött, és a felolvasás során is lehetett érezni, hogy ha úgy folytatódott volna, hogy 1000 talentum ezüstöt küldött Jeruzsálembe bocsánat kéréseként, akkor egészen másképp alakulhatott volna az egész helyzet. Ő viszont ehelyett az arámokhoz küldi, hogy fogadja a harci kocsikat, zsoldjába fogadja a harci kocsikat és a hadsereget. Inkább gonosz tettének tovább viteléhez használja fel a pénzt. És úgy tűnik, hogy sikeresen, hiszen biztos erőfölénybe kerül Ammon és Arám népe együtt. Nagyon egyszerűen a lelki jelentés szempontjából a mai időnkre nézve is úgy mondhatjuk el ezt a történetet, hogy Isten népe ilyen módon tehát erőfeletti támadásnak lett kitéve, és ezért kilátástalan helyzetbe került. Nagyon fontos, hogy nem az ő maga bűne vagy hibája miatt került ilyen helyzetbe, hanem az ellenség megáltalkodott hamissága és gonossága miatt. Azért az ellenségi, aki igazságtalanul, a jóért gonosszal fizetve, komoly összegeket feláldozva, mindent egyrapta feltéve akarja legyőzni Isten népét, és egyszer s mindenkorra elintézni az ügyet. Az ellenség erőfölényét azon túl, hogy milyen nagy számban vannak, jól érzékelteti a hadvezér megjegyzése, Izrael hadvezérének megjegyzése: ha erőt vennének rajtam, vagy rajtad. Mert az emberi oldal tekintve józan belátással el kell ismerni, hogy sokkal nagyobb számbeli fölényben vannak az ellenség hadserege. Ma is jellemző, hogy Isten népét ugyanígy támadja az ős ellenség. Nem katonákkal kell megküzdeni, mint ebben a történetben, hanem a gonosz erejével. A sátán használhat ma is embereket, de legtöbbször ő maga támad. Azért mondja a Szentírásban, az Efézusi Levél 6. részében Pál apostol, hogy mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Nemrégen hallottam valakitől, hogy férjével együtt súlyos betegségbe estek mindketten, a férje betegebb volt. Természetes módon ilyenkor támadás éri házasságukat, hiszen a testi betegség mellé a gonosz jónak látja ilyen helyzetben egy újabb lelki támadással a lelki kapcsolatukat csongálni. Ehhez elég egyetlen másik személy, aki miatt összeveszik az egyik, és emiatt szenved a másik is. Gyülekezetben is előállhat olyan egyszerűen helyzet, hogy támadás éri Isten népét, és ha nincs fölkészülve, elől is hátul is észreveszi, be van kerítve, most mit tegyen, mindkét oldalról érzi a gonosz támadásának az erejét. Ha arra gondolunk, hogy nem elég, hogy meg nem tért szeretteinket hordozni kell szeretetben, de ha valamelyik közéjük valamilyen megkötözöttségben szenved, ez is azt jelzi, hogy elől is és hátul is. A meg nem tért volta, illetve az ezzel együtt járó súlyos helyzet. De hangsúlyozni szeretném, most itt elsően olyanról van szó, amikor nem Isten népe bűne, és hibája az oka mindennek. Sajnos azonban van, amikor ez is igaz. Hogy az erőfeletti támadást kihasználhatja a gonosz, mert kihasználja az óemberi régi természetből fakadó erőtlenségeket, hibákat is. És lehet, hogy támadását nem csak a saját életünkben, hanem szeretteink életében is látjuk és érezzük a hatásait. Vagyunk többen, akik úgy érezzük, hogy igaz lehet ez arra az országra, népre nézve is, amelyikben élünk. És fáj a szívünk, aggódunk, mert támadásnak érezzük azt a helyzetet, amiben került a nép. És Isten népe sokkal érzékenyebb mindig, amikor a gonosz támadását érzi, hiszen józanul láthatja, mert neki már van látása erre. A nem hívő emberek nem ismerik igazán a teljes igazságot. A hívő embernek megadatott az, hogy a Szentírás fényében leleplezze a hamisságot, megértse a teljes igazságot. Ezeket a jellemzőket azért mondtam el, hogy érezhessük, hogy bármilyen formában család, gyülekezet, nemzet szintje jelentkezhet támadás lelki módon is. És nagyon fontos először is annak tisztázása, és ez az első fontos üzenet igényben, hogy ezt látni kell. Amikor Joáb látta, hogy körbe vannak véve, látni kell, hogy milyen helyzetbe kerül a család, a gyülekezet, vagy a nemzet, vagy a saját magunk élete. Egy feleség mondta el panaszosan, hogy mennyire fáj neki, és őrlődik két dolog között, mert a gyermeke nem tudja igazán szeretni a férjét, és ő szereti a férjét is, és a gyermekét is. És ő őrlődik e nehéz helyzet között. Most mit tegyen? És érzi ennek a súlyát. Joáb józan bölcsességgel mérte fel helyzetét. Emberileg lehetetlen helyzet, erőfeletti támadás. És ha idéztem a Efézusi levélből azt az igét, hogy nem emberekkel van nekünk harcunk, hanem a gonosz minden hatalmával szemben, akkor úgy hiszem érezzük, hogy emberileg minden mindig lehetetlen. Hiszen a gonosszal szemben Isten gyermeke sem tud győzni. Joáb két lábbal a földön jár, és ezért méri fel józanul a helyzetét. De nem csak két lábbal a földön jár ő, hanem látjuk alapigényben, hogy a szemeit azért fölfele emeli. És így viselkedik hívő módon, amikor elemzi a maga helyzetét, meg népe helyzetét. Két lábbal a földön állva, de szemét az Úrra irányítva. Joáb nem csak azt vette figyelembe, hogy milyen erős az ellenség, és mennyire tehetetlenül emiatt, hanem arra gondolt, és azt is figyelembe vette, azt is nézte, hogy ki az az Úr, akinek a népéért neki most harcolnia kell, még ha lehetetlen is a helyzete. Joáb Istentől, Istenétől merített erőt. És ezt pontosan az ő buzdító szavaiban láthatjuk. Mert amikor megfogalmazza a testvérének, és valószínűleg ezt a katonái is hallották, hogy ha rajtam vennének erőt az arámok, akkor tegyere nekem segíteni, ha meg rajtad vesznek erőt az ammóniak, akkor én megyek segíteni. Ebben a mondatában benne volt az, hogy valószínű, hogy erőt vesznek. De hát akkor majd valamit tennünk kell az Úrért. Ezért vizsgáljuk tovább, hogy hogyan merített Joáb erőt Istentől. Először is itt vegyük azt észre, hogy Joáb nem hunja be a szemét, nem rohan fejjel a falnak, hanem a lehetetlen helyzetben is próbál valamilyen fajta haditervet kigondolni. Mivel elől és hátul is támadás éri őket, ezért mindkét oldalon védekezni kell. Emberileg nem sok esély van rá, hogy védekezhessenek, de megtanulta már ezt. És azt is tudjuk, hogy Joáb kitől tanulta meg haditechnikáját. Dávid királytól, mert ő Dávid szolgája volt. Joáb az urától tanulta azt meg, hogy támadás idején mi a legfontosabb teendő azonnal. Neki ezt nem ott kellett a könyvekből kiolvasni, hanem tudta, hogy ilyen helyzetben, amit ő azonnal tehet, mint hívő lelki vezető, mit kell tennie. Szabályszerűen küzd. Tervet dolgoz ki. És mivel tudta, hogy az arámok erősebbek, mint az ammóniak, és azt is tudta, hogy ő is, mint hadvezér, erősebbnek minősül, mint testvére Abisaj, ezért az elit csapatot maga mellé vette, a már elit csapatból, mert ide Izrael legjobbjai mentek, de a legjobbak közé is a legjobbakat vette maga mellé, az arámokkal szemben, testvérére pedig a többit, a maradékot bízta. Ez egy egyszerű harci mozdulat volt, aki katonaként olvassa ezt, azt mondja, a lehető legtöbbet megtette, amit emberileg tehet. Joáb is azonban nagyon jól tudta, hogy a haditervben számolni kell egymásra. Mert a hívő nép esetében is áll az, hogy együtt erősebb Isten népe. Nem véletlen, hogy a sátán mindig próbál szakadást okozni Isten népe között. Testvérek, hagyj fogalmazzam meg nagyon egyértelműen. Ne csodálkozzunk azon, ha közöttünk is szakadást akar okozni, vagy okozott is talán az utóbbi napokban. Mert vannak eltérő vélemények. De nekünk nem csupán két lábbal a földön kell járni, hanem nekünk azonnal az Úrra is kell nézni. És nem a magunk igazához kell ragaszkodni, hanem azt kell figyelni, mi az Úr terve és akarata. Mert ha Isten népe között a mostani időben is szakadás lesz, akkor ki fog imádkozni népünkért? Akkor hogy tudjunk egységben, együtt előre haladni? Isten ügyében. Hadd hívjon bennünket Joábnak ez az egyszerű cselekedete, hogy ha engem ér erősebb támadás, akkor tegye rá az én segítségemre, ha meg téged támad erősebben a gonosz, akkor én megyek a te segítségedre. Gyakoroljuk ezt egymással most is. Akkor is, hogyha nem gondolkodunk talán mindenben egyképpen. Hallottuk vasárnap is, Isten népe között nincs pártoskodás. Nekünk egy ügyünk van. A nemzetünk ügye ebben a helyzetben. Joáb, mint lelki vezető, elmondja azt, amit tenni kell Isten népének, ez az ő felelőssége. Mert neki adta Isten ezt a bölcsességet. Abisaj nem vitatkozik vele, mert tudja, hogy ez a helyes döntés most az emberi oldal tekintve. De Joáb nem csak parancsokat osztogat, hanem buzdítja is. Először is testvérét és katonáit. Buzdítás a bátorítás. Az új fordításban úgy olvastam, légy erős, szedjük össze erőnket. A Károli fordítás így hangzik, légy erős, sőt, legyünk bátrak. Nagyon jellemző, hogy mivel bátorítja testvérét, katonáit, meg önmagát. Mert önmagát is bátorítja. Legyünk bátrak. Ugyanazt a szót használja a héber szövegben, az erő kifejezésnél, mint amivel megfogalmazta az erő feletti támadás mögött levő erőt. Ha erősebbek lesznek nálam, vagy ha erősebbek lesznek nálad, most meg azt mondja, de legyünk mi is erősek. Sőt, szedjük össze erőnket. Az itt szereplő második alakja ugyanannak a héber igének olyan jelentést hordoz, amikor azt akarja kifejezni az ókori gondolkodó, szentíró, hogy valami ismételten történik, igen intenzíven. Ismétlődik, igen intenzíven. Nem csak kapjuk össze magunkat pár pillanatra, hanem szedjük össze minden erőnket, most is, és ezután is. Joáb ugyanis józanul szembesült azzal, hogy milyen erős az ellenség. De mivel az Úrra néz, ezért tudja, milyen erős az Úr. És nagyon fontos, hogy ebbe az erőbe kapaszkodjunk. Pál ott az Efézusi levél 6. részében az említett ige szakaszt azzal kezdi, végezetre atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Hiszen ilyen erőfeletti helyzetben a magunk tehetetlenségét érezve, akármilyen erős is a hitünk, Istenbe vetett bizalmunk, néha előfogja az embert az az érzés, hogy de nincs erőm, Uram. Most sincs erőm, meg a testvéremnek sincs ereje. Nem is az emberi erőről van itt szó, hanem az Úrba vetett erőről, és az Úrtól vett erőről. Nem azt mondja Joáb testvérnek, na, testvér, szedd össze magadat, ne legyél már olyan elkeseredett, fel a fejjel. Hanem Joáb az Úr erejére hivatkozik. És hogy ez így van, másodszor abból derül ki, hogy Joáb nem csupán a maga emberi szavait mondja, hanem isteni kijelentést közöl. Majd nézzük meg otthon, hogy itt a 13. versnél a jegyzetben szerepel Mózes 5. könyvének a 20. része, mint megemlítendő igehely. A hadviselés törvényéről van itt szó, ami így hangzik, így kezdődik. Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom földjéről. És mikor az ütközethez készültök, álljon elő a pap, és szóljon a népnek. És ezt mondja nekik, hallgass meg, Izrael, ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel, a ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, és meg ne rettenjetek, se meg ne rémüljetek előttük, mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket. Majd utána van szó például arról, hogyha volt valaki vőlegény ott a katonák között, hazaküldték, hogy nehogy meghaljon a harc közben, és akkor a mennyasszony egyedül maradjon. Ilyen apró kis figyelmesség is megfogalmazódott ebben a hadviselési törvényben. Joáb, mint hadvezér, biztos, hogy tudta ezt. Azért is tudta, mert Izrael népéhez tartozott, de azért is, mert hadvezér volt. Nem csak tudnia kellett és emlékeznie rá, hanem ha kellett, emlékeztetni is önmagát is, testvérét és népét is. És itt most ezt teszi. Amikor az ellenséget viszonyítja magához, akkor erő fölötti ellenség. De ha az ellenséget az Úrhoz viszonyítja, az Úr kijelentett igéhez viszonyítja, akkor még el se kezdődött a harc, de tudja, hogy már eldőlt a győzelem. Joáb arra néz, hogy ki az az Úr, akit ő szolgál, akinek a népét, akinek a városait védenie kell. Joáb arra néz, hogy mit végzett ez az Úr már a múltban idáig, és mit ígért övéinek, például a hadviselési törvényben is. Nagyon valószínűleg érzem azt, hogy Joábnak is eszébe jutott itt az, amit Józsué is hallott, amikor Isten készült őt beküldeni Kánaán földjére. Többször is hangsúlyozta neki ezt, hogy csak egyetlen dologra figyeljen, de arra nagyon. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent, ami a törvény szerint tegyél, amit Mózes, az én szolgám szabott elődbe. Avagy nem parancsoltam-e meg neked? Légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a te Istened mindenben, amiben jársz. Ez egy nagyon általános és megszokott kifejezés volt, bátorító szava Isten igéjének. Legyél erős, légy bátor. Nem azért, mert önmagadban van erőd, hanem mert veled van az Úr. És ha megvizsgáljuk Isten ószövetségi kijelentését, láthatjuk, hogy mindig az adott helyzetnek megfelelően bátorította az írás Isten népét, királyát, hadvezérét. Mindig minden helyzetre vonatkoztatva volt Istennek bátorító ígérete. Ha valakinek nehezen elhordozható személy van a családjában, akkor valószínű gyakran fogja kapni Istentől gondolatban, igehirdetésben, csendességében, hordozzátok el egymás szeretetben. Mert neki elhordozni kell, elviselni a másik embert. Elgondolkoztam azon, hogy így a választások alatt különösen is oda kell figyelnünk azokra az igékre, amelyek arról beszélnek, hogy Isten hogyan bízza meg, mint szolgáját, a vezetőt, az államelnököt, a miniszterelnököt, és eszembe jutott Jerémiás könyvéből a 29. rész, ahol a fogságban levő népnek mond bátorító, biztató üzenetet. Fogságban levő nép. És azt mondja nekik Isten igéje. Igyekezzetek a városnak jólétén, ott Babilonba, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Majd egy későbbi versben, mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Így bátorítja Isten ígérettel is az ő népét ott a fogságban. Azt a népet, aki azért került a fogságba, mert vétkezett. Ott tehát arról volt szó, hogy a nehéz helyzet a saját bűneik miatt érte utol őket. Mennyivel inkább igaz ez akkor, amikor más bűne miatt kerül esetleg Isten népe is nehéz helyzetbe, ha ilyen helyzetbe kerül. Nagyon fontos tehát, hogy így a Szentírás fényében bátorítsuk egymást, illetve a Szentírás fényében viszonyítsuk mostani helyzetünket is az Úrhoz. Ne a magunk saját érzései, akár félelmei, vagy ítélkezése, másikat lekicsinő kritikája alapján mondjunk véleményt, hanem mindig a Szentírás fényében, mert csak az írás egyedül az igazság. Még a hívő ember gondolata is tévedhet. Joáb tehát nem csak emlékezik, hanem emlékeztet, és így bátorít. Légy erős, sőt, legyünk bátrak. Van, amikor olyan helyzetbe kerül Isten népe, meg a lelki vezető, a hadvezér, hogy nem jut eszébe semmi. Annyira maga alá nyomja a helyzet súlya, az aggódás, a kétségek, a kilátástalan helyzet, a túlzott földön való járás, mert nem emeli föl szemét az Úrra, hanem az akadályokat és a megkönnyékező bűnt nézi folyamatosan, szóval nem jut eszébe semmi. Hiába tudja fejből az igéket. Semmi nem jut eszébe. Hiába nyitja ki a Szentírást, nem látja az üzenetet. Isten akkor is tud bátorítani. Hiszen a Szentírás arról beszél, hogy Isten a maga hatalmát úgy igazán és a maga teljességében illetve valamennyi ígéretét egyetlen személyben teljesítette be és mutatta be. Az Úr Jézusban, akiről hallhattuk nagypénteken is, ő mindent elvégzett a kereszten. Majd nagyszombaton, hogy ő azóta is mindent elvégez. Ha semmi másban nem tudunk már kapaszkodni, mert elfelejtettük, Jézus Krisztus neve erős mencsvár. Az ő szabadítása pedig nem csak földi értelemben, hanem lelki értelemben is megvalósult. És ha igaz az, hogy Jézus Krisztus uralkodik azóta is, menjen és földön, ahogy ő mondta is, nékem adatott minden hatalom menjen és földön, akkor ha másra nem is, legalább az ő nevére mindig emlékezhet, Isten népe. Nem vetlő mondta azt Dávid maga a Zsoltárában, a 27. Zsoltár 14. versében, így buzdította magát is, meg népét is. Várjad az Urat! Légy bátor és erőszívű! Várjad az Urat! Ez nem egy passzív várakozás, hogy ne csinálj semmit, hanem nagyon is aktív, mert az Urat várja. Nem tud már senkire és semmire másra tekinteni, nincs semmilyen reménye sem, de tudja, várhatom az Urat. Abban a Zsoltárban Dávid az előző versekben sokféle nehéz helyzetét fogalmazza meg, és ez a végkicsengés, én lelkem is, várjad az Urat, reménykedjél. Hiszen Isten népe, Isten gyermeke, a lelki vezető most is az ő ügyéért harcol. Ezért fontos a bátorításban, legyünk bátrak, szedjük össze erőnket, mindnyájan a mi népünkért és a mi Istenünk városaiért. Ahol Isten gyermeke lakik, ha körülötte mindenki más hitetlen, istentelen, gonosz, de ha ő ott lakik egy helyen, az a hely megszentelt hely, ott Isten ügye van jelen. Azért az egyetlen lakásért is Isten megkönnyörülhet az egész környéken. Ezt igazolta sokféle gonosz rendszer hívő népe, hogy hogyan áldott meg Isten némelyeket, csak azért, mert volt egyetlen vagy néhány hívő ember azon a helyen. Az, hogy 89-ben nem volt vér itt Magyarországon, azért lehetett, mert ezért sok hívő ember imádkozott. Az, hogy Erdélyben sem volt túlzottan nagy pokol, a szónak abban az értelmében, amit most jelezni szeretnék, azért sokan imádkoztak, akkor, amikor láttuk a tévében az eseményeket. Ilyen nagy események során is igaz ez, mennyivel inkább igaz a kisebbeknél. Ha a családban mindenki ellenáll Istennek, de van egyetlen hívő ember, meg van szentelve a család, akármilyen istentelenül élnek is, vagy viselkednek, Isten ügyéről van szó abban a családban. Aki pedig az Úr ügyében harcol népünkért és Istenünk városaiért, az tudhatja, hogy az Úr nem hagyja az övéit magukra. Ő nem csak látja az övéi erőfeletti harcát, az őket ért támadásokat, hanem tesz is értük. Nem engedi a gonosz rombolását, hiszen az Úr fölötte áll mindennek. Ez nem jelenti azt, hogy nem csinál semmit a hívő ember. Nagyon is teszi a dolgát. A maga csendes dolgát teszi, itt Joáb is tervez, parancsol, ha kell, buzdít, az Úrra mutat, majd elindul a harcba. Ő azt teszi, ami neki ott a felelőssége. De végső soron mindent Istenre bíz. Azt mondja, az Úr pedig cselekedje azt. Ő is cselekszik, de tulajdonképpen általa is az Úr cselekszik. Testvérek, amikor szavazni voltunk, vagy szavazni megyünk, akkor mi az Urat képviseljük. Amikor elhordozzuk azt a szeretünket is, aki olyan elhordozhatatlannak minősül, az Urat képviseljük, az Úr cselekszik általunk. Ez a hívő ember cselekedetének, hálából fakadó engedelmességének a nagy méltósága, hogy az Urat képviseljük. Talán érezzük, hogy így egészen másképpen gondolkodhatunk politizálásról, választásokról, egymásról. Az a lényeg, hogy az Urat képviseljük mindig. Döntésünkben, választásunkban, cselekedetünkben. Mert amikor ezt teszi a hívő ember, akkor tudja, hogy az Úr ugyanakkor mindig azt teszi, ami neki tetszik. Amit jónak lát. Ami jó a szemeiben, mondja az ősi fordítás. És ezt is tudja Joáb, és ezért azt mondja, az Úr pedig cselekedje azt, ami neki tetszik. Ez volt az a gondolat, ami engem tavaly évvégén nagyon megragadott, hogy én szeretnék ilyen lenni. Én teszem a magam dolgát, amit hiszek, hogy az Úrtól kaptam feladatképpen, de mindenek fölött tegye az Úr, amit akar, általunk is. Joáb tehát úgy kap Istentől erőt, és úgy merít Istenből és Istentől erőt, hogy tulajdonképpen engedi, hogy az Úr ereje mutatkozzék meg a maga életében, döntésében is. Ez a kifejezés, hogy az Úr pedig cselekedje azt, ami neki tetszik, nem egy pessimista, lekicsinő megjegyzés, hogy én teszek, az Úr meg majd valamit talán tesz. Pont az ellenkezője. Ez reménységgel teli hitvallás. Annak a bizonyosság, hogy az Úr azt teszi, ami neki tetszik. Még csak azt sem teszi, ami nekem tetszik, vagy tetszene, vagy ami az én szívem vágya. Ő mindig azt teszi, ami az ő szívének a vágya. És mennyivel jobb ez? Hiszen mi tévedhetünk. Hiszen néha becsapnak a vágyaink is. Joáb ezért alázatosan elismeri. Mi legyünk bátrak és erősek, az Úr pedig tegye azt, ami neki tetszik. És azzal szeretném befejezni a mai szolgálatot, hogy ennek azért van értelme, mert ha az Úr elkezd cselekedni, akkor ő megmutatja a hatalmát. Itt arról volt szó, hogy Joáb harcba indult, ennek is van jelentősége, legjobb védekezés a támadás, ő szaladt harcra, és megfutamodott előtte az ellenség. Nem Joábtól ijedtek meg, hanem a Joáb mögött levő isteni hatalomtól. Az Úrnak tetszett megmenteni Izraelt itt. Kétszeresen is megmentette őket, mert aztán megint jöttek az arámok nagyobb erővel, akkor már Dávid is ott volt, de akkor is győzött Isten népe, pedig túlerővel szemben kellett harcolniuk. Istennek tetszett kétszeresen is igazolni azt, hogy én nekem tetszik neked, népem, segíteni. És mi lett a vége? Nem csak egy csatát nyertek itt, Joábék, hanem a végén teljes béke lett az országban. Nem támadtak többi az ammóniak, nem mentek az arámok segíteni az ammóniaknak, sőt, még az arámok is szolgáltak Dávidnak, békét kötöttek. Az arámok csak belekeveredtek ebbe az egész helyzetbe, de végén még ők is lenyugodtak. Mert tetszett Istennek ezt tenni. Ilyen az, amikor az Úr elkezd cselekedni. Mint mondtam, Jézus Krisztusban az Úr megmutatta, hogy ő végérvényesen győzött. Van, amikor azonban enged csatát nyerni a gonosznak, mert még ezt is az ő isteni hatalmában megengedheti, és ebben is meg akarja dicsőíteni magát. Van, amikor, ha kimondja a hívő ember, az Úr pedig tegye azt, ami neki tetszik, az történik mégis, hogy valami olyat tetszik az Úrnak, ami a hívőnek akkor ott éppen nem tetszik. Ez esetben most az lett volna, hogy Joáb harcol, de veszít. És Izrael népe szolgál Ammon fiainak meg az arámoknak. Akkor most Joáb csalódott volna Istenben? Akkor most az Úr nem Úr? Akkor az Úr nem azt tett, ami neki tetszett? Dehogy nem. Csak az Úrnak tetszett valami olyan módon békét teremteni, tetszett volna olyan módon békét teremteni, hogy külsőleg békétlenség, de belül békesség van Isten népe életében. Ezért dicsőíti meg bármi ezen a földön az Urat. Az is, ami nekünk nem tetszik, és az is, ami nekünk is tetszik. Mert végső soron minden az Urat dicsőíti. És amikor majd az Úr visszajön, akkor ezt nyilvánvalóan látni fogja Isten népe. Most csak hitben láthatja. Akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy még a gonosz is míg a gonosz kezében levő hatalmasságok is az Istent magasztalják. Ezért buzdít tehát most bennünket ez az ige arra, hogyha erőfeletti támadásnak vagyunk kitéve, akár egyedül a mi személyünket érően, akár a családunkat érően, akár nemzetünket érően, akár gyülekezetünket érően, ha Isten népét támadás éri bárhol is, bármikor is, nekünk józanul föl kell mérni a helyzetet, de józanul föl kell mérni a helyzetet az Isten szempontjából, az Isten ígéje fényében. Merítsünk ő belőle erőt, és bátorítsuk magunkat és egymást, és bízzuk az Úrra a dolgok végkimenetelét, mert az Urat megdicsőíti bármi, ami történik ezen a földön. Ezzel a reménységgel szívünkben legyen élő reménységünk abban, hogy az Úr megdicsőíti magát a mi életünkben is, most is. Imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy te Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra győzelmet arattál. Hódolunk előtted, hogy ez a te győzelmed nekünk is megtérést, lelki szabadságot jelentett. És köszönjük, hogy azóta is bárki, aki érzi a szolgaság súlyát, a bűn hatalmát életében, hozzád térve felszabadulhat. Magasztalunk azért is, Urunk, téged, mert békességben élhetünk itt Magyarországon. Köszönjük, Urunk, te neked, hogy szabad választanunk. Hódolunk te előtted, Urunk, azért, ha választhattunk az elmúlt vasárnap is. És köszönjük, Urunk, te néked, hogy nemzetünk életében is láthatjuk, hogy itt sok hívő ember él, aki imádkozik vezetőjét, imádkozik azért, hogy ennek a népnek legyen csendes és nyugodalmas élete. Urunk, mi ezt tettük idáig is, most is ezt szeretnénk tenni a két választás közti időben. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is azt teszed, ami neked tetszik. Ezért kérjük, hogy dicsőítsd meg nevedet a magyar választásokban. Kérünk téged, őrizd meg attól bennünket, hogy ítélkezzünk egymás fölött, ha más pártra szavazunk. Kérünk téged add, hogy hagyd lehessen egységben a te néped, e tekintetben is. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy a politikai gondolkodásban is a te igéd egyértelmű, világos igazsága vezessen bennünket. Köszönjük, Urunk, te néked, hogy tőled kérhetünk áldást a leendőbeli miniszterelnökre, kormányra és parlamentre. Sőt, köszönjük, hogy Josafáthoz hasonlóan előre magasztalhatunk téged, dicsőíthetünk és hálát adhatunk neked ezért, hiszen te meg fogod a te nevedet dicsőíteni. Kérünk, Urunk, téged arra, hogy higgyük ezt. Segíts, hogy egymást is tudjuk így bátorítani. És kérünk, Urunk, arra, hogy országunkban továbbra is lehessen békesség, add, hogy a gonoszság ne tudjon elhatalmasodni. Kérünk téged arra, hogy mindaz, ami jó volt és helyes volt az elmúlt esztendőkben, az elmúlt 4 évben is, az hagy folytatódjék. Kérünk, Urunk, arra téged, hogy hagy tudjunk mi mindig rád tekinteni a következő időkben is. És bárki is kerül hatalomra, tudjunk érte imádkozni, hiszen ez felelősségünk. Kérünk, Urunk, a gyülekezetünkért, családjainkért. Add, Urunk, hogy legyen jövője unokáinknak, gyermekeinknek. És noha ebben a világban a gonoszság fog sokasodni, kérjük, hogy nálad találják meg a védelmet és a békességet. Könyörülj meg azokon a családokon, ahol békétlenség van, ahol örlődik a hívő ember a sokféle gonoszságban. Adj erőt neki, nekik, és add, hogy hagyd lehessen szent légkör a legnehezebb élethelyzetekben is. Könyörülj meg azokon a házasságokon, ahol bajok vannak. Könyörülj meg azokon a családokon, ahol a gyermekek engedetlenek. És kérünk, Urunk, téged, hogyha kell, akkor tudjunk elhordozó szeretettel élni, lenni családunkban is. És add kérünk, hogy a gyülekezetünk hagy lehessen rád mutató példa, hagy lehessen bátorító mindenkinek, aki ismer bennünket, és kérünk, Urunk, téged, hogy őrizd minket is. Köszönjük, Urunk, hogy akármilyen erőfeletti támadás is ér bennünket ezután vagy most, a te védelmed biztos, mert te győztél. Ezzel a hittel szeretnénk rád bízni magunkat, gyülekezetünket, családjainkat és nemzetünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.